és további jó rádiózást kíván a mai adás szerkesztője, Tikovics Ernő.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali tűzszünetre szólítok fel a közel-keleti konfliktus valamennyi helyszínén, beleértve Libanont is. Imádkozzunk együtt a libanoni népért, különösen a déli területen élő lakosokért, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat. Reméljük, hogy hamarosan visszatérhetnek és békében élhetnek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A holokauszt áldozataira emlékezett Auschwitzban Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a náci német haláltábor helyén létesített emlékmúzeumban tett látogatást. A köztársasági elnök koszorút helyezett el az úgynevezett halálfal előtt, amelynél több ezer embert lőttek agyon. Mécses gyújtott a holokauszt magyar áldozataira emlékezve az egyes táborban, majd a magyar nyelvű emléktáblánál a kettes táborban, Auschwitz-Birkenau-ban. A köztársasági elnök az auschwitzi emlékkönyvbe bejegyezte. Eljöttem, mert egyszer el kell jönnie ide minden magyarnak, hogy lássa, mire képes az emberi gonoszság. Az itt elpusztított életeket nem lehet feledni, és nem lehet pótolni. Nagy részük honfitársam volt, hozzánk hasonló. Bejárva a barakkokat éreztem, hogy nem elég a fájdalom vagy a szomorúság. Határozott elkötelezettségre van szükség a jó mellett és a gonosz ellen. Senkit sem engedhetünk többé elvenni tőlünk. A budapestiek és az utcán élő emberek is szenvednek a hajléktalanságtól. Az egész fővárosban cselekvésre van szükség, mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videóban. Szentkirályi Alexandra utalt arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester helyettese elkotyogta. Azt sem tudják, hány hajléktalan él Budapesten. Mi ezért vittük a közgyűlés elé, hogy mérjük fel a helyzetet, és vizsgáljuk felül a hajléktalan ellátórendszert, mondta. A javaslatukat a balliberális közgyűlési többség nem támogatta, sőt szavai szerint a fejükre olvasták, hogy rendpártiak. Igen, azok vagyunk, egy rendezett, tiszta és élhető Budapestet szeretnénk, de úgy, hogy közben az támogató és gondoskodó is legyen, fogalmazott a politikus. Ünnepélyes keretek között szombaton átadták a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát, amely bizonyos szempontból egyedülálló a világon. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei tó partján. A megnyitón beszédet mondott az akadémia háromszoros olimpiai, 31-szeres világ és 29-szeres Európa bajnok névadó elnöke, aki felidézte pályafutása legfontosabb pillanatait, az aranykorszakot, majd a befejezéshez vezető utat, gyermekei születését és a 2016-os visszavonulást. Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Ez a gondolat végig kísérte a pályafutásomat és az akadémia létrejöttét. Még mindig hihetetlen érzés, hogy ez az álom valóra vált, és lehetőséget kaptam arra, hogy visszaadjak valamit annak a sportágnak, amelynek oly sokat köszönhetek, fogalmazott a 48 éves Kovács Katalin. Tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, nem csak a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök mondta Sukoron, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia megnyitóján. A miniszterelnök azt mondta, a magyarokat különleges viszony fűzi a vízesportokhoz. Bár vannak gyönyörű folyóink és csodaszép tavaink, de Magyarország mégiscsak a szárazföld közepén helyezkedik el, mutatott rá. Ennek ellenére a vízilabda, az úszás és a kajakkenu mindig is a magyar élsport zászlóshajójának számított. Újabban a nyílt vizeken is vitézkedünk, vitorlásaink pedig nagy tengeri népek csapatait utasítják maguk mögé, tette hozzá a kormányfő. Végül az időjárásról. Az éjszaka során nyugat felől előbb magas szintű felhőzet érkezik, majd hajnaltól meg is vastagszik a felhőzet, csapadék nem várható, a déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északkeleti tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntekesti imavirrasztáson. Szinódusi fórum, a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szentatya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a római egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homéliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványlap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanúk imájával együtt, kéri a Szentatya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerik pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneus szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az emmausziak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell beárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúságtétel vágyába született. Az első vértanúk ehelye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúságtételünk az Úrról. Figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinódusi fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Ruthier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének, egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sok a tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik, rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük. Minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdium kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból felszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyan a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged és a Vatikáni Rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe, a Vatikáni Levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, hogy olasz címe van, hogy Libro della Ordinazione del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között. Tehát ez a Vatikáni Magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a Vatikáni Levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást, másfelől pedig a német-magyar kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, tehát tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1613, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
Igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye német-magyar kollégium legyenek központi intézmények, és a Collegium Germanicum et Hungaricum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicskei István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványba tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, mi körülbelül évente hányan volt-e legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten az adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elvesz, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, mert nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adata is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában a lateráni székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az Apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi Egri és nyitrai püspök királyi kancellár hazai írogat számos levelet, hogy küldjenek neki megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. A rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, tehát Pázmány, amikor 1632-ben Rómába járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést is. Jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tusol Péter történésszel a Római Német Magyar Pápai Kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Irgalom meg körbevesz és végtelen, irgalom meg megment, nincs már félelem, irgalom meg sebek által kincs nekem, igen, hiszem. Lehet ezer téves, döntés a vállodon. Lehet sok-sok éves ösvény, vezetett tudodon. De Isten visszaványa, ki a my feelings.
körbe lesz és végtelen. Írgalom, mert meg, mert nincs már félelem. Írgalom, mert sebek át a kincseken. Igen, hiszen.
Mert minden keresztfényét látom, s jel ragyog a szívemen.
nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így látható. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem, itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem. Érintem ruhádat, egész lesz a szívem, elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemen, ezért hirdetem áldosség szent nevel. Csak felé visznek vágyai. A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellébb és néhány szót is válthatunk. Elmondod nekem, hogy kegyelmet oly végtelen, irgalmasan szólsz, majd szeretlek én gyermekem.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a Szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a Szent Mise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdőéneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent Vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.
Hozzád sóhajt!
Szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis bizton eget ér.
Énekeljük most közösen. Népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, hozzád vonz az igaz szeretet,
hozzád sóhajt a
Szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában miseének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket. Befejezésül most énekeljük el orgona kísérettel is. Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda Füreliszt című regényének 29. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perctől a Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a második Miskolci Arszakra Fesztivál részeként megrendezett az Elveszíthetetlen Öröm című kerekasztal beszélgetést sugározzuk, amelyben a szerkesztő Farkas Erzsébet beszélgető partnerei lesznek Dragonics Márta, az Arszakra alapítvány elnöke, Kubik Anna színművésznő, Gyenes Klára író-költő és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Következzen most rövid ajánlunk, amelyben Kubik Anna színművésznő beszél.
Én minden reggel úgy ébredek, hogy a hála a szívemben legyen. Ott van a hála a szívemben, és ez vezet el az örömhöz. Hogyha azt végig gondoljátok, hogy mi mindent kaptatok a jó Istentől, hogy mi minden áll a rendelkezésetekre, mennyi eszközötök van rá, hogy szépen és jól éljétek meg a napot, az életeteket, akkor egész biztos, hogy másképp fogtok élni, és másképp fogtok este lefeküdni.
A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Tartot és Cserépfalut látogatjuk meg. A Kismatyófaluban a Kakasfőző Fesztiválon veszünk részt, Cserépfalun a Lesnándor emléktúrán. Előzetesünkben Kleszó Tibort, Tart polgármesterét hallják.
Hát nagyon fontos, hogy egy település, ha lehet úgy, ahogy jó lenne, hogyha ugye minden település kiadna egy saját papot is, de jó szakembereket is kinevelje magából, és hogy ne kelljen máshonnan esetlegesen kísérletezni, hogy ki lesz a jó szakember, és akkor valakinek a rovásán megtanulni ezt, hanem itt abszolút megbízható módon tudjuk keresni, találni.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Férfi elhagyja apját és anyját, feleségével tart, és ketten egy emberré lesznek. Ettől kezdve már nem ketten vannak, hanem egy ember. Olvasom a Márk evangéliumban. Kezdetben volt Isten szeretete. Ezért teremtett partnert, akit ő szeret, s aki őt szereti, és aki vele együtt szeret. Ez a partner a férfi és a nő, akik együtt gyermekeket nemzenek, szeretnek és egymással egy személyt alkotnak. A pár Isten igazi hasonmása. Ez azt jelenti, hogy társunkat, mint Istentől kapott megbízatást fogadjuk el, és benne Istenre figyelünk. A különbözőség, sőt társunk hiányosságai az, amit Isten ránk helyez, hogy egymást kölcsönösen a kiteljesedéshez vezessük. Társunk Isten legvilágosabb hívása életünkben. Csak egyféle szeretet lehetséges, és ez Istentől jön. A nemi és erotikus szerelem társam iránt Isten szeretetének házasságbeli kifejlődése. Ez harcban áll mindkettőnk önzésével, kényelmességével és önigazságával. De az első és az utolsó szó a szereteté. A házasság az ember ifjúságának leghatalmasabb kísérlete, hogy legyőzze a végzetet szeretettel. Az életbe, az élet folyamatosságába és kívánatosságába vetett kettősítnek az igenlése. Jézus szemében a házasságnak ezen kívül mélyebb jelentése is van, kezdete egy örökké valóságnak. Amit Isten összekötött, ember nem választhatja szét. Uram, engem sokszor fárasztanak családtagjaim, azért ne engedd elfelejtenem, minden arc mögött a te arcod rejtőzik.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak